Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumban. Mihelyt elterjedt a híre otthonban, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el, ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy béna ember. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelében, kibontották fölötte a tetőn, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a bordára, melyen a béna ember feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a béna emberhez. Fiam, bűneid bocsánatot kértek. Ott ült néhány írástudó is. Ők így gondolkodtak szívükben. Hogy beszélhet ez így? Ki más bocsájthatta meg a bűnt, mint Isten helyett? Jézus a lelke mélyén jól tudta, hogy magukban ilyeneket gondolnak, és ezért így szólt hozzá. Miért gondoljátok ezt a szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani, kelj föl, fogd ágyat és járj. Tudjátok hát meg, hogy az ember fiának van hatalma a Földön a bűnök megbocsátására. Ezzel odafordult a bénához. Mondom neked, kelj föl, fogd az ágyat és menj haza. Ő fölkelt, fölvette a bordáját, és mint agyunk szeme láttál, aki ment. Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Isten, és azt mondták, nem láttunk még ilyen soha. Ezek az mai evangéliumban, hogyha keresünk egy fonalat, ami átszövi a különböző egymástól láncolnak messze eső motívumokat és szempontokat, akkor rátalálhatunk egy olyan közös szárnyra, egy olyan fonalra, amit úgy nevezhetünk meg, hogy valami fontos dolog van a mögött, amit látni lehet. Hogy vannak jelek, de a jelek mögött van valami nagyon fontos. És hogy a mai történetben a jelek mögé nézhetünk, és a mai esti elmélkedésben megnevezhetnénk azokat a fontos tartalmakat, amik a jelek mögött vannak. Rögtön az első, amikor korabeli embernek a gondolkozás módját ismerjük, akkor tudjuk nagyon jól. Éppen csak néhány mondatban megnevezve, a korabeli ember így gondolja el. Ha valaki beteg, a betegség valaminek a következménye. Minek a következménye a betegség? Természetesen Isten a jó embert megáldja, ezért ő egészséges, a bűnös ember azonban megbünteti, ezért ő beteg lesz. Az ószövetségi ember gondolatvilága az, hogy a betegségnek van valami oka, valami háttere, mégpedig nagyon sajátosan először is az embernek a bűne, és aztán a mögött pedig Istennek a büntetése. Ezért tulajdonképpen a bűnös emberre úgy tekintenek, mint egy olyan valakire, aki Isten éppen megbüntetett valamilyen bűne miatt. Csak azért mondom bevezetésképpen, mert a Szentírásban több olyan helyet is találunk. De gondoljunk például János evangéliumára, mikor a vakon születettel kapcsolatban kérdezik meg a tanítványok ezt. Most mondd meg, Mester, ő vétkezett? Vagy talán a szülei vétkeztek, hogy már eleve vakon született? Ki milyen bűnt követett el, hogy valaki vakon született? Ez a korabeli gondolkozás. Ehhez képest. Milyen szép az, hogy ott van az a négy ember, aki ugyanebben a gondolkozásban él, a betegség a bűnnek a következménye. És és mégis megfogták ezt az embert négyen is, és elsegítették Jézushoz. Miért nem mondhatták volna azt? Mi pontosan tudjuk, hogy aki beteg, az a bűnének a következő. Hát akkor tessék. Akkor írja ki ezt a keserű poharat az utolsó csöppünk. És hogy ez mégsem így élt a szívükben, azért, mert ő beteg, és mert gondolhatjuk azt, hogy ez az ő bűnének a következménye, ezt a négy embert nem akadályozta meg, hogy jól tegyen vele. Az első gondolat úgy szól, hogy Jézus, ahogy az ember látja, nem egyszer ugyanazt a jelenséget háromféleképp is megnevezi. Egyszer azt mondja, hogy ez itt valami bűn. De gondoljuk csak arra, hogy éppen amikor keresztre teszítik, akkor mit mond? Atyám, ne mondd föl nekik bűnül, mert nem tudják, hogy mit cselekszem. Tudatlanság. Jézus sokszor tudatlanságnak lát valamit, vagy nevez meg valamit, sokszor bűnnek nevez meg valamit, sokszor betegségnek nevez meg valamit. Ez tulajdonképpen nem egyszer ugyanannak valamelyik oldala, vagy nézete. Ezért az első gondolatot úgy szól, de nagy dolog az, hogy miközben gondolhatom azt, és most mindegy, hogy így van, vagy nem, hogy bűnös vagy. Láthatok emögött valami más is. Hogy bűnös vagy, de láthatok téged betegnek is. Akit a saját bűne nyomult meg. Láthatok téged tudatlannak is. Aki a tudatlansága miatt követi egymást után a bűnöket, és még csak észre sem veszik, hogy hogy él, vagy mit lesz. Bőjte Csabáról talán tudjátok ezt a történetet, egyszer ment hozzá az újságíró, és kérdezi őt tájékozódás után, hogy látom, hogy itt ez a fiatal ember, azt mondták nekem itt többen, hogy nagy csoda, hogy egyáltalán itt tud lenni, és nem a börtönben, mert hogy nagyon ütötte a saját édesanyját. Hogy ez az a gyilkos gyerek. És a Bőjte Csaba testvér a következőt mondta. Ó, igen, ő az a fiú, aki egy veszekedésben olyan szerencsétlenül ütötte meg az édesanyját, hogy az meghalt. Ő az a fiú. Csaba testvér másképpen látta azt a fiút. Nem kente el, mégsem ő volt, meg véletlen volt. Igen, ő ütötte meg. De nem mindegy, hogy látjuk egymást. És ahogyan egymást látjuk, láthatjuk egymást sokféleképpen, az meghatározza azt, hogy hogyan cselekszünk érte. És hogyha például egy bűnös társunkra úgy tudunk tekinteni, mint egy tudatlan valakire, vagy egy beteg emberre, másképpen tudunk hozzáállni. És lehet, hogy ez a hozzáállás segíti őt a bűnéből való kinyújulásban. Ez az első gondolat. A második, Jézus azt mondja, a Szent Író fogalmazza ezt így, hogy amikor az a négy ember leereszti a kibontott tetőn keresztül a beteget, akkor azt mondja, hitük láttára így szólt hozzá, bűneid, bocsánatot nyertek. Hogy jön el a hitük láttára? A hitüket nem lehet látni. Azt lehetett látni, hogy fogták az ágyat. Azt lehetett látni, hogy mondták a tetőt, hogy leengedték oda. Azt lehet látni. De a Szentíró mégse ezt mondja, hogy iparkodásuk láttára mondta Jézus, jó, hát tényleg olyan sokat tettetek érte, de azt mondja, a hitüket látva. De érdekes azon elgondolkodni, hogy ahogyan cselekszünk az életben, amögött mi a hitünk. Hogy milyen hit tárul föl a tetteink mögött. És milyen nagy dolog az, hogy sokszor mi magunk azt mondjuk, nem, én nem érzem, hogy különösebben hinnék. És valaki látja a tetteinket, és ő hívő embernek lát minket. Hogy mikor valaki kínlódva, hezitálva, tökrekve, a kételjében küzdködve, sokszor a hitetlenségével birkózva, de eljön minden vasárnap, eljön minden szombat este a misében. Ha én a tetteit látom, azt mondom, na hát egy hívő ember. A tetteim mögött sokszor olyan finoman szinte észrevételül megjelenik az a hit, amire nem egyszer még mi magunk sem látunk rá elég erősen. Egy történet, amit olvastam néhány héttel ezelőtt, megtörtént eset, Pakisztánban 8,2-es, ha jól emlékszem. És egy édesapa, amikor megtörtént a földrengés, és hogy túlélte, az első gondolata az volt, hol van a fiam? Mert a fiát ő vitte el aznap az iskolába. És oda rohant az iskolához, hogy megnézze, hogy mi van a fiával. És odaért az iskola helyén egy hatalmas romhalmaz talált. Elkezdett azon gondolkodni, hogy hol van a fiamnak az osztályterme. És a romhalmazban megkereste azt a helyet, ahol valahol az osztályterem lehetett, és elkezdte puszta kézzel szólni a törmelékeket szétszedni. És egymás után mentek hozzá az emberek, és mondták, hogy hagyja már, nem látja, hogy vége van. Hát ez itt reménytelen, tehát felesleges. És így ment hozzá a tűzoltó, és így ment hozzá ez, és az, és az, és mindenki próbálta lebeszélni. Ez az édesapa egyetlen dolgot mondott, csak segítsetek. Kérlek, segítsetek. És hordta el a törmeléket 12 órán keresztül, aztán 24 órán keresztül, és 36 órán keresztül. És közben szórogatta a fiát. És egyszer csak a fia visszaszólt. Mert az történt, hogy két hatalmas betondara úgy esett egymásnak, hogy ez egy sarányos sátrat képezett. És hogy pont betettek oda húzódni a sátor alá. És többünk 10-en megmenekültek. És akkor később elkezdtek beszélgetni, erről a következő derült ki. Akkor megtörtént a földrengés, és a fiúk ott kuporodott a összedőlt épület alatt, az összes többi fintása tudta, hogy a helyzet reménytelen. De a fiú visszaemlékezett arra, hogy az apja következőt mondta. Fiam, nincs olyan helyzet, amire te számíthatnál rá. És a fiú azt gondolta, akkor ez is egy helyzet. És az én apám azt mondta, nincs olyan helyzet, hogy ne számíthatnál rá. És ő elkezdte várni az apját. És az apa, amikor látta, hol halmazt, amit az iskolából lett, akkor eszébe jutott, amit a fiának szokott mondani, hogy fiam, nincs olyan helyzet, amiben ne számíthatnál rá. És elkezdte elvonni a kezével a törmeléket. De nagy dolog az, ahogyan a tetteik mögött a hitünk fölött várunk, és nem egyszer, hogyha végignézzük az életünket, vagy akár csak a mai napunkat, miközben mi azt gondoljuk, hogy nagyon döbbenesen itt volt csak lennünk. A tetteik mögött, a tetteinkkel keresztül talán jobban rálátunk arra, hogy van hitünk, ami segít bennünket a cselekvésben. Ha nem lenne hitünk, amire talán nem is látunk rá, biztos nem lennünk itt. Egész biztos. Harmadik gondolat. Megbetegszik ez az ember, és nem egyszer tudjuk az életben azt, hogy a betegség mögött nem Isten büntetése van, hanem a saját igazságérzetünk. Nem egyszer, amikor bűnöket követünk el, van benne egy belső iránytünk, egy belső mértékünk, és az azt mondja, hogy ez itt nem rendes. Ez itt nincsen jó. És nem egyszer a belső igazságérzetünk megbetegít minket. Hogy a betegségen keresztül fölismerjük azt, hogy valamit nem tettünk helyesen, vagy hogy valamit elcsúszott. Nagy dolog az, hogyha nem Isten büntetésének látjuk azt, hogyha nem egyszer valami ilyesmi történik velünk, hanem fölismerjük azt, hogy a lelkünk annyira egészséges belülünk, hogy még ha mi ne is akarjuk őt beszélni arról, hogy nem olyan nagy baj az, azt mondja, hogy nem üzöd az bűnöd. Olyan egyértelmű mérték tud itt lenni bennünk. Nem tudom, azt tudjátok-e, hogy aki a bűnözőknek, a bűn elkövetésével foglalkoznak, nem egyszer beszélnek arról, hogy a bűnöző tudtános akaratán kívül olyan nyomokat hagy, hogy el lehessen őt kapni. Hogy még a bűn elkövetők között is nagyon sokan, akik tudva akarva követik el a bűncselekményt, rendelkeznek azzal a belső finom érzékkel, ami éppen a tudva akarva ellenére nyomokat adja. azért, hogy őket csípjék fülön, és hogy az igazság lenne helyreálljon. De nagy dolog, ha föl tudjuk tárni magunkból az igazság és az igazságosság belső mértékét és rendét, sokkal jobban járunk vele, mint ha megbetegszünk. És aztán az utolsó, azt mondja a Szentíró, mikor látták ennek az embernek a meggyógyulását, dicsőítették Istent. Meglátták a gyógyulás mögött Istent. Egyszer Viktor Emmanuel Frankl, aki 4 évet volt koncentrációs táborban, kérdezték arról, hogy mit tart ő jónak, hogy az életében mit gondol ő, hogy mi az, hogy jó, vagy mit tart ő boldogságnak. És akkor nem sokat gondolkodott, azután a 4 év után a következőt mondta. Jónak tekinthetjük mindazt a rosszat, ami nem történt meg velünk. Ezért tulajdonképpen napunknak rengeteg jó dolog történik velünk. Mind az óriási áldás az életünkben, ami nem történt meg velünk, pedig éppenséggel megtörténhetett volna. És lehet, hogy ez egy nagyon kifacsar, nagyon sarkos látásból. De egy olyan valaki, aki átérte azt, hogy elképzelhetetlen rossz dolgok is tudnak az emberrel történni. Ő neki volt érzéke arra, hogy észrevegye, hogy a jó mögött mennyi áldás van, hogy mennyire nem csak a jó természetes, hogy sajnos a rossz is természetes. És mert a jó és a rossz egyaránt természetes ebben a világban, ezért a mai napomra nézek, akkor mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon sok rossz dolog nem történt ma semmilyen. És hogy talán emögött van valaki. Minden esetre a mai evangéliumban vannak jelek. És a jelek mögött nagyon fontos kincsek. Nagyon fontos értékek. És milyen nagy dolog az, hogy ha mi hívő emberként nem csak a jelek és a jelenségeket látunk, hanem valami mélyebbet.